Szeretném nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi további segítségünk az Úrtól van, aki teremtette és alkotta az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg lekcióképpen Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 85. Zsoltárt. Foglaljon helyet a gyülekezet. Úgy hallgassuk meg Istenünk igéjét, a 85. Zsoltárt. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát, megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragod hevét. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé. Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek? Mutasd meg, Uram, hogyan szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen. Bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. Mert közel van a szabadulás az Istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek. Istenünk áldja meg az ő igéjét, gyertek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy kegyelemmel vagy teljes, a te irgalmasságod oly nagy, hogy fel nem tudjuk azt fogni emberi értelemmel. Hogyha aragodat, a feddő kezedet is érezzük életünkön, mindig tudhatjuk, hogy te kegyelmes Úristen vagy, és addig fenyítesz bennünket, ameddig meg nem látjuk, meg nem értjük a te akaratodat. Köszönjük azt, hogy békességet hirdetsz most nekünk. Új utakra akarsz bennünket vezetni a régi utak helyett. Szeretnéd elkészíteni a mi szívünket, hogy engedjünk az igazságnak, hogy ne járjunk a hamisságban, hogy ne legyen részünk a sötétség cselekedeteiben, hanem a világosság lakozzék a mi életünkben és vezesse a mi utunkat. Így kérjük a te szabadításodat, lelked által való kegyelmedet a szívünkbe, újítsd meg értelmünket, add, hogy most minden ellenállást le tudjunk tenni, add, hogy legyünk szabadok most a veled való találkozásra. Így kérjük, hogy áldj meg bennünket tehát tiszta és nyitott szívvel, hogy rá tudjunk figyelni. Amen. Istenünk igéjét olvasom, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található János evangéliumában a 17. fejezetben, 24. verstől a 26. versig eképpen. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, ott volt az Ószövetségben, a Zsoltárokban az a tapasztalás, hogy milyen nagy szenvedés az, amikor egy nép, egy emberi élet, azon belül emberi sorsok távolra kerülnek az Isten jóságától és kegyelmétől. Minden nap egyre nehezebb, sok megpróbáltatás és szenvedés érte Izrael népét is, Míg újból és újból felismerte azt az igazságot, hogy Isten nélkül nem megy. A Szentírás sok igazság és tanítása erről beszél, és erre figyelmeztet bennünket, hogy járjatok ugye igaz ösvényeken, keressétek az Isten országát, keressétek az Isten akaratát. Ezt össze lehetne foglalni abba, hogy Isten nélkül nem megy. Vagyis azt szerint a világosság és tanítás és lelki tartalom nélkül az életünk kiüresedik, az életünk tév vágányra fut, mint egy szerelvény, amelynek átállították a váltót, és fut egy adott irányba, és nem tudunk róla letérni, míg valami kegyelem folytán nem érkezik oda az életünk, hogy ismét kapunk egy váltópontot, amikor az életünk sínét átállítja az örökkévaló Isten, és ismét jó irányba fut az a szerelvény, az a kocsi. Mert hogyha nem jó irányba megy az életünk, bármit is teszünk, mondjuk tegyük fel, ott ülünk ezen a kocsin, és különböző konferenciákat szervezünk, hogy hogyan kellene jobban élni. Vagy mit kellene megváltoztatni ugye a mindennapjainkban, és különböző dolgokban véljük felfedezni a megoldást, csak egy fő kérdésben nem tudunk megoldást találni, hogy hova is megyünk. Hogy abban változás történt-e. Hogy hova tart az életünk. Mert lehet menet közben bármilyen dologgal is színesíteni, vagy könnyíteni az életet, vagy részmegoldásokat találni, de a végső nagy kérdés az, hogy hova fog befutni az életem szerelvénye. Hova fogok megérkezni? Ez lesz végül is a nagy kérdés. Hát Jézus Krisztusnak azért kellett eljönni ebbe a világba, hogy azt a nagy váltót, ami igazából az össz emberiség sorsának váltója, azt ő egyetlen tökéletes mozdulattal átállítsa. Mert ugye a Golgotai keresztfalál azt jelenti, hogy ő életét adta értünk, más módon nem lehetett ezt a váltót átállítani, valakinek fizetni kellett, valakinek az életével kellett tanúságot szerezni, át kellett vállalni helyettünk valamit, amit mi soha az életben nem tudnánk megtenni, olyan szinten nem tudjuk önmagunkat odaadni az Istennek, és olyan tökéletes életet nem tudunk élni, mint amivel mi kiváltottuk volna magunkat a régi vágány által diktált életből. Mert nincs egyetlen egy igaz ember sem. Ez szomorúan mondja a Szentírás. Nem úgy mondja, hogy diadalmasan, hogy lássátok emberek, hát nincsen közöttetek egy igaz sem, és ítélő pallost helyez fölénk, hanem úgy mondja ezt, hogy szomorúan mondja a Szentírás, hogy nincs. Tehát nincs az, aki megtartsa. Tehát nincs úgymond emberi lehetőség, ahogy visszatértem arra, hogy konferenciákat tartunk, hogy bármiféle jó módszer találunk ki, nem tudunk új sínt letenni. Nincs hatalmunkba az. Miért? Erről már oly sokszor beszéltem, de ezt kell látnunk, hogy olyan emberi természet részesei vagyunk, amely képtelen arra, hogy megváltozzon gyökeresen. Ezért új teremtésre van szükségünk. Új teremtés az, amit Krisztus végrehajt. Akik ő vele hitben közösségre jutnak, azok nem csak egy ismeretre jutnak, nem csak egyfajta tudásra jutnak, hanem részesei lesznek az új teremtésnek. Más emberré lesznek. Vagyis két természet lesz bennünk. A régi természetünk is ott lesz, de ott lesz bennünk az új természet. Tehát Jézus Krisztus, amikor a főpapi imádságát elmondja, és abból olvastam fel a textust, Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Ez az akarat azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kezéből senki ki nem ragadhat bennünket, mert ha az Isten Jézus Krisztusnak ajándékozott bennünket az ő kegyelme folytán, akkor nekünk helyünk van az Isten kegyelme által ott, ahol Jézus van. vagyis nekünk látnunk lehet majd az ő dicsőségét, vagyis mi elhívottak vagyunk, és ennek az elhívásnak részesei. De ezt az elhívást, ezt meg kell érteni. Ezt fel kell fedezni. Ugye mindnyájunk életében voltak időszakok, amikor elhomályosult ez a fajta lelki érzékenység. Hiányzik belőlünk az az érzékenység, amivel Jézus Krisztust fel tudjuk fogni. Ezért az élet különböző időszakaiban az ember olyan sorsfordulókhoz jut, váltó kezelési pontokhoz, amikor valami folytán az Isten keresni kell, amikor az ember keresni kezdi az Istent, és fordítva is mondom, az Isten különösképpen keres bennünket, és érezzük a vonzást. Egyfajta megbékjózott létezésben élünk, amikor is hát nem azt tesszük, amit akarunk. És nem akkor tesszük, amikor akarjuk, hanem függő viszonyban élünk. És ez sokszor lelki értelemben is igaz, a lelkünk még jobban ki van szolgáltatva a mindennapi hangulatainknak, ki van szolgáltatva az érzéseinknek, a berögzült gondolkodásmódunknak, annak, amit mi jónak érzünk, hiszen azokat cselekedjük, és talán időbe telik, míg rájövünk, hogy nem minden jó, amit mi jónak tartunk magunkban, és akkor föltesszük a kérdést, hát akkor merre az út? És ott van ez a pillanat, amikor kinézzünk a saját vagonunkból, vagy a saját mozdonyunk fülkéjéből, és körbenézzünk, hogy milyen más lehetőségünk van. Ebben a kiúttalanságban, ebben a nehéz helyzetben Jézus Krisztus mellénk ül. Mellénk ül abban a szerelvényben, és bebocsátást kér. Tehát nem arról van szó, hogy kívülről szeretné a megoldást elhozni nekünk, hanem arról van szó, hogy belülről, az életünkből, velünk vállalt életközösségből akarja nekünk megadni a megoldást. Az ember vakságának és az emberiség vakságának lényegében az egyik legnagyobb képe az, amikor az igazságot, ugye aki testben megjelent, az Isten igazság és kegyelme és szeretete, azt megfeszíti. Megfeszíti a kereszten. Ez az emberi vakságnak az abszurduma, mert lényegében azt a megoldást, amit keres, és amire vágyakozik, azt a megoldást tagadja meg magától. Ugyanezzel az ellenállással kell szembenéznünk emberi természetünkben is, mert egyfajta tagadás van ott az emberben. Ó, hát nekem biztos, hogy nem ez a megoldás. Egyfajta tagadásban élünk, és nehezen tudjuk megnyitni magunkat. Miért van ez? Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy van egy negatív hozzáállásunk. Ezt a Szentírás úgy fogalmazza meg, hogy bűnös természetben születtünk, és ennek a természetnek az a képessége, hogy születésétől kezdve hajlandó és képes arra, hogy szemben álljon az Istennel. Miközben természetesen átél egyfajta szabadságot, hogy bármit tehetek, igazából én a magam ura vagyok, és önmagát kezdi el isteníteni az ember. Tehát ennek a negatív hozzáállásnak a szembenállás az egyik ismérve, a másik az, hogy ellentmondásban vagyunk. Tehát pont az ellenkezője az, ami érvényes ránk, mint amit sokszor az Isten szeretne velünk, mi annak ellenkezőjét akarjuk. Ezért aztán következésképpen, mintha egy kapcsolatról beszélnénk, ha valakivel mindig konfliktusban vagyunk, akkor az a kapcsolat meggyengül, nem erősödik, és ennek a kapcsolatnak a gyengülése odáig vezet, hogy elszakadunk egymástól. Tehát van egy elszakadás érzése, amit talán így fogalmaz meg a modern ember, hogy az Isten halott. Hát nem válaszol. Hát nem tapasztaljuk a jelenlétét. Nem érzékelhető a számára. A jó hozzáállás gyakorlása az pedig azt jelenti, hogy az ember ebben az állapotban, amiben van, az Isten kegyelménél fogva, nem a saját maga erejének a megváltozása által, hanem az Isten kegyelmi indításánál fogva kap jeleket, kap elpecsételést, kap indítást a szívében, hogy vágyakozzon és közeledjen az Istenhez. Ennek vannak különböző jelei az emberek életében, például odaszánják magukat, az idejükből egy részt, odaszánják magukat az Istennel való kapcsolatra, egyrészt a templomba járás is ilyen, amikor is ott vagyunk, jelen vagyunk, eljövünk, hogy egy jelenlétben legyünk. És aztán egyre inkább kialakul bennünk a készség arra, hogy meg is értsük, hogy mit is akar az Isten. Ugye megértjük a kegyelemnek a gondolatát, Jézus Krisztus áldozatának a szépségét, és azt, hogy szeretetben elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, és mi önmagunkat adhatjuk ezért. Nem kíván mást az Isten, nem mondja azt, hogy legyél más, legyél jobb, ezt tartsd meg, vagy azt tartsd meg, hanem azt mondja az Isten, hogy Jézus Krisztusban mindent elvégzett, és akkor add oda önmagadat, úgy, ahogy vagy. A többit az Isten teremtési munkája fogja elvégezni benned. Tehát az engedelmességet, az, hogy a szembenállás ereje megszűnjék a szívünkben, az akkor fog megszűnni, amikor odaadjuk magunkat az Isten kegyelmének. Ugye azt is mondhatjuk, hogy legyen meg a te akaratod, ne az én akaratom legyen meg. Ez az egyszerű kis mondat, ebben benne van a lényeg. A váltó pont, amikor átengedem az Istennek a kezdeményezést. És elkezdődik egy együtt munkálkodás az életünkben, az Isten is munkálkodik bennünk, és mi is engedünk ennek a munkálkodásnak, és együtt munkálkodik a mi akaratunkkal, a mi lelkünkkel. Tehát megerősödik a kapcsolat. Ezt az utat tette egyszerűvé Jézus Krisztus. Azt mondta, aki hisz én bennem, ha meghal is él, örök élete van. Tehát leegyszerűsíti Jézus Krisztus, ha velem kapcsolatba kerülsz, és az én megváltásomat elfogadod az életedre vonatkozóan, behívsz az életedbe, akkor tiéd az az új élet. Nem azért a tiéd, mert te ezt teszed, azt teszed, és így szeretnél szebb és jobb életet élni, mert ez még mindig a régi vonaton való utazás, a régi vágányon, és a végállomás nem változott. Hanem átadod önmagadat Istennek, az ő kegyelmének. A kegyelmi pillanatot az életünkben megragadjuk, és azt mondjuk, Uram, itt vagyok, fogadj el engem. Bűnlátásra jut az ember természetesen ilyenkor, meglátja az élete dolgait, leteszi azt, őszintén megbánja, azt mondja, hogy hát nem szeretnék így élni tovább. És ezektől a terhektől megszabadul. Tehát Jézus Krisztus ezért mondja, hogy akarom, hogy ott legyenek, ahol én vagyok. Ezért mondhatja, mert mindezt végrehajtja, és valósággal be is teljesíti azok életében, akiket ő elhív magához. Tehát látni fogjuk az Jézus Krisztusban azt a dicsőséget, amivel ő uralkodik, és fenntartja ezt a világot, a világ kezdete óta. Más és más részt az igazságos Istent ismerjük meg, úgy, mint aki a mi életünkben is megmutatta az ő igazságát, de az ő igazságában ott volt a kegyelem is. Mert önmagában véve az igazság kegyelem nélkül nem juttatna el bennünket a megoldáshoz. Mert ugye nincs egyetlen egy igaz ember sem. Én sem vagyok az. De az ő igazsága azt jelenti, hogy könyörülő Isten, hosszantűr, és az ő igazsága úgy munkálkodik, hogy megtartson bennünket. Van olyan igazság, ami úgy munkálkodik, vagy vélt igazságok, vagy emberek, amikor igazságot hangoztatják, hogy elveszítsenek valakit. Ugye bebizonyítjuk, hogy ott a hiba, ott a hamisság benne. Ha rajta kapjuk, elveszítjük őt az igazsággal. Jézus Krisztus az igazsággal nem úgymond rajta kap bennünket és elveszít, hanem az igazsággal meg akar tartani. Rámutat dolgokra, de utána megadja a megoldást is hozzá. Ez tehát az a kegyelmi pillanat, ami eljön. Folyamatosan itt van. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, ez azt jelenti, hogy minden nap, minden óra, minden perc, amíg itt vagyunk e földön, a kegyelmi időnk, a kegyelmi pillanatok sorozata. Jézus Krisztus tehát a megvalósítója a kegyelmi útnak, a vágány átállításának, a tanítvány megszólításának, annak, hogy értsd, hogy mit akar az Isten veled. Ő az, aki kimunkálja benned az akarást, ugye mennyi idő, míg eljutunk oda, hogy tényleg akarom is. Nem csak keresem. Van, hogy keresünk valamit, de igazából nem akarjuk. Csak belemerülünk a keresésben. Keresem a megoldást. És ott a megoldás, ó, hát ezt én nem akarom, másképp szeretném. Aztán a kiválasztásnak hatalmas élmény az, amikor az ember átérzi azt, hogy engem választott ki az Isten. Mert önmaga a hiába valóságát érzi, és egyben érzi ennek a szeretetnek az őszintességét, ahogy folyamatosan keresi az Isten, és mégis megtalál, annak ellenére, hogy én mindig elbújok. Oly sokszor elbújtunk már az Isten elől. És aztán hatalmas dolog, amikor megszentelését tapasztaljuk, hogy az életünkben, az apróbb dolgokban is tudunk uralkodni, tudjuk legyőzni azt a régi természetünket az új természettel, amit eddig nem tudtuk. Uralkodunk gondolatainkon. Cselekedeteink változnak. És van egy üdvbizonyosságunk. Ez is egy minősített pont a hívő ember számára, amikor eljut az üdvösségének bizonyosságára. Hát nem látható dolgokban hiszünk. Nehéz, ugye? Hát a hit végül is ezt jelenti, hogy a nem látható dolgok felől való bizonyosság. És az ember, a racionális ember, aki mindig csak azt hiszi el, ami az óra előtt van, vagy amit megragadhatna kezével, egyszer csak ez az ember elkezd hinni abban, amit még nem is látott. És tapasztalatokat gyűjt arról. És lesz neki meggyőződése, belső ismerete, hogy az Isten vele van. A láthatatlan és élő Isten. Vagy Jézus Krisztusról úgy tud beszélni, mint akivel élő kapcsolatban van. Miért van ez? Mert a láthatatlanról szerez élő tapasztalatot. És a láthatatlant úgy érzékeli, mint valóságot. És a láthatatlan nem azt jelenti, hogy nincs az ő számára, hanem azt jelenti, hogy ott nyilvánul meg az örökkévaló Isten szeretete az ő számára, és ezért aztán térben és időben nincsen elválasztva az Istentől, bárhol is van, ha a munkahelyén van, vagy bármilyen földi helyzetben is van, ezért mindig közel lévőnek érzékeli az Isten jelenlétét. Imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nagyon szép ez a mondat. Ennek az igazsága akkor érvényesül bennünk, amikor a hit által élő tapasztalattá válik ez, hogy tényleg az Isten lelkével mi egy ilyen megtapasztalásban vagyunk együtt, ő vele. Hogy ő jelen van velünk, és nincs semmi, ami elválasztom, és ezt szeretném aláhúzni, hogy pontosan az elválasztódás az, az elválasztás az, amit megszüntet Jézus Krisztus, ezt úgy is szokták mondani, hogy a válaszfalat, vagy a hatalmas szakadékot szünteti meg Isten és ember között. És megismertetem velük a te nevedet, mondja Krisztus, és ezután is megismertetem. Ez egy folyamat. Egyszer megismertük, az nem azt jelenti, hogy utána ebben az ismeretben nem haladunk. Mindig van egy újabb lépcső, amit az Istenről megismerhetünk. Mindig van fejlődés, és az az örök élet, hogy megismerjük őt. Máshol mondja a Szentírás. Tehát viccesen szokták mondani, hogy mit csinálunk majd az örök életben, amikor ott leszünk, és ott lesz Isten. Hát unatkozni fogunk. Hát nem fogunk unatkozni, mert az Isten jelenléte oly boldogító és gyönyörűséges, azért dicsőítik ott az angyalseregek, mert nem tudnak betelni az ő jelenlétével. Kimeríthetetlen az ő lényének gazdagsága. Tehát mondhatjuk azt, hogy végtelen. Ennek a megismerésnek a folyamata. És egyre több lépcső van előttünk. És ezt már itt a Földön elkezdjük, ezt a megismerést. Ezért nem hiába való az, amit ma megértettél, az része a holnapi megértésnek. És ezek a morzsák, amik látszólag kicsin dolgoknak tűnnek, jelentéktelennek, láthatatlan dolgoknak tűnnek, hogy közeledek az Istenhez, hogy megértem az ő lényét, talán felfoghatatlan módon is nem tudom megfogalmazni, de mégis vele találkozom. Ez ennek a megismerési folyamatnak a része. És ilyen értelemben ennek az örökké való nagy útnak a része, amely felé átirányította Jézus a váltót. Mert a végcél ki, hova érkezünk meg? Azt mondja Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nálam nélkül senki sem mehet az Atyához. Vagyis a végcélt biztosítja, hogy megérkezel az Istenhez. Nem az ürességbe, nem a semmibe, nem a lélek zavarában érkezünk meg, hanem a teljességbe, az üdvösségünkbe. Amikor Isten és ember egyé válik, amikor megismerjük egymást, és ebben az örömben vagyunk együtt. Tehát így is mondhatnám, a végcél az öröm, a beteljesedés, a boldogság. Ezt úgy mondja a Szentírás, hogy minden könny letöröltetik, nem lesz ott már szenvedés. Mert eltöröltetik mindaz, ami addig volt, és a lélek megnyeri boldogságát és békességét. Tehát Jézus Krisztus ez így mondja, megismertetem velük a te nevedet, hogy az a szeretet, amelyen engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. A szeretetben való egyé válás az igazi boldogság. Amikor az Isten szeretete, mint transzcendens szeretet, mint a legnagyobb és legtökéletesebb szeretet, megtalálja a teremtményt, az embert, akit arra teremtett meg, hogy ebben a szeretet közösségben megmaradjon, és ebben boldogan éljen. Ez a mi örömtelenségünk és boldogtalanságunk alapvető oka, hogy ebből a szeretet áramkörből, és ebből a szeretet kapcsolatból estünk ki. Túrmezei Erzsébet versével zárnám a gondolatot, és az ige hirdetést. Túrmezei Erzsébet versének címe mégis. Milyen sokat kellene hinnem, és mi keveset hiszek. Mi keveset kellene vinnem, és mennyi terhet viszek. Egyedül rá kellene néznem, és magamra révedek. Ragyog a cél, viharban, vészben, és hányszor eltévedek. Mégis elcsüggedjek, megálljak. Miért csüggedjek el? Hisz olyan keveset hiszek még, és már az is fölemel. Isten tehát megtalálhatjuk. Mert nem abban bízom, hogy én keresem az Istent, hanem abban, hogy Isten keres engem. Ezért jött Jézus Krisztus. A kettő között pedig nagy különbség van. Isten pedig Jézus Krisztusban mindnyájunkra rátalál. Ezt a találkozást kívánom. Amen. Csendben egyéni könyörgését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, te látod, hogy mi hiányzik belőlünk, és mindaz, ami elválaszt tőled, az a te kereszthalálodban megszűnik. mert te azt teszed meg, amit mi nem tudunk megtenni. Te ott adsz biztos utat, ahol mi nem tudunk járni. Te ott állítottad át az életünk váltóját, ahol mi soha nem tudunk megérkezni. Nagyobb a te erőd, ami erőtlenségünknél, és nagyobb a te szereteted, ami hitetlenségünknél. Így kérjük most, adj nekünk veled való találkozást a mindennapokban, itt, a te házadban, és amikor hazamegyünk otthonainkba, az életünkbe, hogy legyen veled való találkozásunk, ülj mellénk, látod, hogy mik a gondjaink, mi a bánatunk, hol fáj az élet, hol vagyunk szomorúak, mi az a bűn, mi az az erő, amely próbál bennünket ledönteni, add, hogy ne csak a dolgainkat adjuk oda, csak megoldásokat keressünk problémáinkra, hanem önmagunkat adjuk oda. Egyszerűen adjuk át magunkat neked, a többit pedig bízzuk rád. Ha te mindent szépen megalkottál a világon, egy adott rendben, és mindent megteremtettél ékesen, akkor nem gondod van, mi ránk, emberekre, a te teremtményeidre, hiszen te alkottad a mi lelkünket, te ismered most szívünket. Még ki sem mondjuk, és tudod, hogy mi van bennünk. Szentelj meg tehát bennünket, formálj bennünket, alakítsd át negatív hozzáállásunkat, add meg a kegyelmi pillanatot, amit megragadunk, add, hogy üdvözöljünk téged életünkben, és kérjük azt, te vezess bennünket. Légy a betegekkel a kórházban, te légy az ő gyógyítójuk, és lelküket vigasztald. Légy azokkal, akik műtétre várnak, te adj bölcsességet az orvosoknak, te adj hitet és jó reménységet és gyógyulást. Hallgass meg most pedig imádságainkat, csendes fohászunkat, hallgass meg kérésünket. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod kéréseinket. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Amen. Áldás békesség.